Ez itt az Élet meg minden, a Portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Nem nyugat, hanem kelet felé indult. 22 éves volt, amikor elhatározta, hogy Nagyváradon lesz újságíró és költő, akár csak 100 évvel korábban Ady Endre.
Én nem olyan nagyon biztos, hogy a jelent kerestem, én nagyon a múltban akartam élni. Hát emlékszem, hogy éles nadrágot meg zakót vettem, mielőtt elindultam, hogy tudjak ülni a kávéházba. És soha nem vettem föl, és hát a kávéház, az Astoria, ugye az azért jó, nem mondom, hogy egy köpködő volt. Voltak ott köpések a padlón, de azért nem kávéház volt, na.
Bár Váradon nem pont azt találta, amire számított, Szálinger Balázs Erdélyben pályatársakra, sőt mesterre lelt, akik közül aztán később többeket magas polcra helyezett a budapesti politika. Ő nem kért ebből a szerencséből.
Szerintem félelem akkor kéne legyen, hogyha az egzisztenciám erre alapulna, és akkor vigyáznom kéne, hogy kiről mit mondok. Az félelem. Akkor én nem vagyok szabad.
Ám politikáról nem igen szeret nyilatkozni, mert hogy meglátásait a világról és benne a közéletről, inkább a műveibe írja bele. Legyen szó versről, drámáról, vagy éppen meséről.
Szerintem nem is az van, hogy ez a mese lett túlságosan közéleti, hanem a közélet túlságosan megfelel a mesének. Túlságosan meseszerű.
Tehát ez itt az Élet meg minden 14. adása. Én Tóth Szabolcs Töhötön vagyok, ebben az epizódban pedig Szálinger Balázs költővel, drámaíróval beszélgetek, a kihaló magyar falvakról, egy köztársaság utolsó napjairól, az ismeretlen Deák Ferencről, és arról, hogyan ne csináljunk magyar történelmi filmeket. A műsor epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu, tehát még egyszer az oldal címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. A podcast természetesen hallgatható a Spotify-on is. Csak keres rá arra, hogy az élet meg minden. Az 1978-ban Keszthelyen született Szálinger Balázs első verses kötete 21 éves korában jelent meg. Azóta verseivel, eposzaival, drámáival folyamatosan jelen van a magyar irodalmi színpadon, és a színpadot itt szó szerint is kell érteni, hiszen Szálinger Balázs mára elismert színpadi szerző. 2012-ben megjelent Köztársaság című műve elnyerte az évad legjobb drámája díjat, a szerző pedig a kötettel, amelyben a mű helyet kapott, az Artisius irodalmi díjat, valamint a Szépíró díjat is. Szálinger Balázs, aki írt már krimi vígjátékot, mesejátékot, kabarét, sőt rockoperát is, mindemellett számos rangos díj és kitüntetés birtokosa. Egyebek mellett 2001-ben megkapta a Magyar Rádió Petőfi díját, majd a Bródi Sándor díjat, 2008-ban junior prima díjas lett, 2010-ben elnyerte a József Attila díjat, 2016-ban pedig a Méhes György nagy díjat. De van itt még valami. Egy zenekar. Szálinger Balázs és a zenész Szűcs Krisztián közös vállalkozása. Az elején ők sem nagyon tudták eldönteni, mennyire valódi és mennyire kitalált zenekarról van szó. Duójuk, a Szűcsinger, 5 éve járja az országot. Kocsmákban, művelődési házakban, fesztiválokon lépnek fel előadásukkal, amely egyszerre irodalmi est, kabaré és örömzene. A Szűcsinger pedig közben olyannyira valóságos és népszerű együttes lett, hogy 2019 májusában már a budapesti Műpában ad koncertet.
Szervusz Balázs, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, sziasztok!
Amikor készülök ezekre az interjúkra, általában meg szoktam nézni a leendő áldozatom közösségi média profilját is, mert néha találok rajta olyat, ami éppen foglalkoztatja, vagy ami éppen gondolkozik, és akkor könnyebb dolgom van az interjúban. Rólad ilyet nem találtam a Facebookon sem. Én voltam ott benne, vagy ez így van?
Nem, nagyon ügyes voltál. Nekem nincs már ilyen oldalam, volt, de már nincs, egy másfél éve nincsen.
Tehát a digitális a kötöttségektől mentesen éled az életed?
Hát bár úgy lenne, mert bárhova nézünk, digitális kötöttségek vannak, de a közösségi médiát legalábbis kiiktattam.
Mi volt ennek az oka?
Sok energiámat vette el, sok figyelmemet vette el. Nem tudnám megtippelni, de szerintem tudományos módszerekkel meg lehetne, ki lehetne számítani, hogy mennyi versem és mennyi megíratlan dolog párolgott el, csak azért, mert egyszerűen azt néztem, hogy mi van a Facebookon.
Ez mondjuk elég rémisztő hangzik, tekintve, hogy valószínűleg én is és a hallgatóság jó része is ilyenkor kénytelen magába szállni és számot vetni azzal, hogy milyen meg nem született dolgok okozója a közösségi média használat.
Hát nem hiszem, hogy követésre szeretnék buzdítani bárkit, csak én a saját életemben ennek egy idő után már nem éreztem a helyét. Volt helye, és nagyon sokat köszönhettem neki, és kifejezetten érzem mondjuk a mostani köteten, hogy nincs közösségi oldalam, tehát szerintem ez kimutatható lesz akár a fogyásokban, vagy a meghívásokban mindenképpen már érzem, de mindenképpen sokkal nyugodtabb vagyok, és sokkal jobban tudok figyelni arra, mit csinálok.
És tényleg több időd is van, azt is érzékelem.
Biztos, hogy sokkal több idő van, igen.
Mondják azt, hogy ez a közösségi média a mai világban a dekoncentráltságunk, vagy a figyelmetlenségünknek az egyik megnyilvánulása, és azt is szoknak mondani, hogy azok nyernek, akik oda tudnak figyelni ebben a korban, a szétszórt figyelemkorában egy valamire tudnak koncentrálni.
És képzeljük el, hogy mi még okék vagyunk, mert mit tudom én, 40 akárhány évesek vagyunk, de mi van azokkal a gyerekekkel, akik ebben nőnek bele, és már nem ismertek egy korábbi világot. Tehát nincs az, hogy leteszem a seggem, és akkor én most tényleg 30 percig olvasok valamit, amikor én érzem magamon, hogy egyszerűen olvasok a metrón, és tudom, hogy egy bekezdés óta nem tudom, hogy mit olvasok. És ez ennek a hatása. De hát a Facebook csak egy dolog, mert ettől függetlenül azért még ezer más vonalon találkozunk a hír ömlennyel, és képzeljük azt, amikor gyerekek. Mit módosít az agyukon, mit állít át, milyen váltókat. Egészen félelmetes. És képzeljük majd, hogy ez a generációnak a kezében lesz az atomkód valamikor.
Bár az az igazság, hogy a mostani politikát nézve se vagyok teljesen nyugodt.
Ha nem lesz atomkód, mert elég addigra.
Igen, hogy kinek a kezében van az atomkód mondjuk Washingtonban, de ebben nem biztos, hogy érdemes most belemenni. 40 hány éves is vagy?
40 és fél.
40 és fél, oké. Frappáns átkötés. És fogok visszamenni az időbe, 40 és fél évvel ezelőttre, amikor megszülettél, méghozzá azért, mert amit az elsőként olvas az ember az életrajzodban, azt, hogy te ugye Keszthelyen születtél akkor 78-ban, és Alsópáhokon töltötted a gyerekkorodat. Az milyen hely?
Ez egy nem balatonparti, balatoni település. Már nem egy klasszikus falu, már nem volt akkor se klasszikus falu, amikor én a gyerekkoromat töltöttem ott. Ha jól emlékszem, de ebben nem vagyok biztos, hogy ott már nem hajtottak teheneket az utcán a gyerekkoromban. A nagyszüleim faluiban, mindkettőben ott még ez egy élő dolog volt, és szerintem lehet, hogy ez egy hülyeség, vagy leegyszerűsítő, de szeretek énekbe gondolkodni, hogy ez mindenképp egy lakmuszpapírja annak, hogy mennyire élő a falu, hogy mennyi tehén van, hogy mennyire van még ez az eredeti gazdálkodás. Alsópáhokon ilyenkor, az én gyerekkoromban ez már nem nagyon volt. Szerintem a mostani lakosság, mondjuk egy olyan 1400 fő, nagyon nagy része már a gyütmentekből lett, és mi is azok voltunk. Tehát én oda születtem, és ott onnan mentem érettségizni, de hát azért én is éreztem, hogy az osztálytársaim ismerik egymást, a szülei ismerik egymást, mi meg mindig valami kívülállók voltunk a falu végén. Ez most már nincs így egyébként, na de a falu az lényegében ebből a Zimmer-Frey korszakból elég sokat kapott.
Hát mert azért nem a Balatonparton volt, de...
5 kilométer, tehát ez nagyon, nagyon közel van. Igen.
Ember foglalkozott ezzel ott, hogy itt szobát adott ki.
Ilyesmi, és nagyon fura, hogy pont az elmúlt időben nagyon sok szeretetet kapok innen, miközben tényleg úgy emlékszem a gyerekkoromra, hogy nem nagyon éreztem magam otthoninak. Ez nem azt jelenti, hogy rossz volt ott lenni, de egyszerűen kevés ottani barátom volt, nem is oda jártam óvodába, az iskolából is csak 4 évet, másik 4 évet megint máshol, hogy nekem valahogy mindig máshol zajlott az az életem, ami a gyerekkori élményeimnek nagy része, talán amikor már motorozni kezdtem a hegybe, azt leszem.
Motorozni?
Igen, az nem alsópáhokhoz kapcsolódott, és ehhez képest most sokkal többet kapok vissza, mint amennyit beleadtam, úgy érzem.
Nem mindenki tudja szerintem a hallgatók közül ezt a nagyon kemény magyar besorolást, hogy a gyütment az mit jelent. Nekem úgy rémlik, hogy ennek, mint hogy ilyen időtáv is van valahogy meghatározva, hogy meddig gyütmentnek számít az ember.
Hát biztos, hogy települése válogatja. Szerintem mi már azért nem számítunk gyütmentnek, de mondjuk a soproni polgárság, az úgy tudom, hogy úgy tartja számon, hogyha valakinek a nagyszülője vagy, tehát ott nagyon hosszabb az emlékezet.
Van még egy ilyen kategória is, de lehet, hogy ezt már nem tartják, hogy bebíró.
Igen, de ez tehát Baranyában mondják a bebírót, és nálunk gyütmentet mondanak. Az alai bebíró az a gyütment.
De az, hogy a szüleid gyütmentek voltak, ők mivel foglalkoztak egyébként?
Az anyukám az általános iskolai tanárnő volt, és a apám az meg építésztechnikus.
Aha.
Biztosítónál dolgozott, mint kárszakértő.
Az egy tanár.
És mentek nyugdíjba egy-két év.
Tanárgyerek voltál.
Tanárgyerek voltam, igen.
Az kemény sors lehetett.
Hát az mindenki irigyli, de a tanárgyerekek összekacsintanak, hogy ó, te is, igen, fú.
Ebbe a klubba tartoztál. De hogy Zala, az a későbbiekben, ha most egyet ugorhatunk, az elég fontos a költészetedben is, az életedben is, ahogy interjúkat olvastam, ahogy verseidet olvastam, és ezzel szoktak is vádolni téged, hogy te egy ilyen megyei lokápon
mióta helyi érdekeltsége
költő vagy, és azt kell mondanom, hogy van egy olyan része ennek, amit én nagyon viccesnek érzek, és például elolvastam egy vígeposzodat, aminek a címe most nem jut eszembe, Zalai Passió, ami 2000-ben jelent meg, és én ritkán olvastam ennél viccesebb hőskölteményt, és az alapkonfliktus, ha jól értelmeztem, az az, hogy Rákosi Mátyás az 50-es években átrajzolta Zala megye határait, és egy nagyon nagy rész Veszprém megyéhez került. Ez tényleg akkora trauma volt egyébként Zalának, vagy ebből te csináltál ekkora traumát?
Nem, hát ez egy vígeposz. Hát a Petőfinél a kocsmai verekedése volt egy akkora trauma, hogy de azért fáj.
Hogy a hallgatók nem tudják, hogy a Zala megye része volt egész Balatonfelvidék, most már az Veszprém megye.
Így van.
És igen. Akkor ott Káder János rajzolta.
És még mennyi minden.
Mennyire vagy zalai, és mennyire, mert erről talán beszéltél máskor is, hogy neked igazából nem Zala a fontos, hanem a vidéki Magyarország, vagy a falvak, kisközségek
hát
sorsa.
Hát igen, amit tulajdonképpen Zalán keresztül ismerek legjobban. De egy időben jártam falusi meccsekre mindenféle felé az országba riportot csinálni, és hát nagyon hasonló, tehát ugyanúgy. Nyilván más a habitus a mit tudom én, a Szamos környékén, ahol nagyon sok vér folyt az elmúlt 1000 évben, és teljesen más Zalában, ahol meg nem annyi. De hogy fővonalakban nagyon hasonló tulajdonképpen mindenhol a falunak a státusza és a funkciója és a problémái is. Csak néha vannak meglepő szituációk, hogy az ember nem gondolná, hogy a nyugat-magyarországi régióban milyen falusi problémák vannak, azt gondolná az ember, hogy ez Kelet-Magyarországra jellemző, és közben egyáltalán nem.
Tudsz említeni példát, ami téged is meglepett, amikor találkoztál velem?
Hát meglepni nem lepett meg, mert ebben nőttem bele, de az lep meg, hogy mennyire nincs a köztudatban. Például a Hetés nevű tájegység lenti mellett, lenti Lendva környéke. Ez egy 6-8 falu, és bár a neve állítólag onnan jön, hogy 7, tehát mindegy, tehát egy 6-8-10 falu lényegében.
Keresünk egy eltűnt települést.
A régió, lesz ott nem olyan nagyon sokára eltűnt település, és hogy egész egyszerűen kipusztul az a vidék. hogy ugye eleve így is a legkisebb falu, a Iborfi az Zalába van, de meg lehet nézni a 100 legkisebb közül mennyi van Zalában, mert az, hogy 15, 30, meg 40 fős egy falu, az ott egyáltalán nem számít ritkaságnak. Képzeljük ezt, hogy van egy verset is írtam erről, hogy képzeljünk egy olyan néprajzi régiót, ahol bezárt az utolsó kocsma, hogy az az életjel, az utolsó életjel, amíg mert a kocsma ugye nem pusztán alkohol bevitel, mert alkohol jó részt otthon visz be az ember, hogyha szakszerűen viszi be, hanem a közösségi tér. Tehát amikor a közösség, amikor a társadalom utolsó ilyen púzus jele, vagy nem tudom, megszűnik. Ezt jelenti. És onnantól lehet menni a Tesco-ba vásárolni, Lentibe, meg mit tudom én. Mi tulajdonképpen az, mint az a rész, mint társadalom megszűnt. És ez a legnyugatibb Magyarország.
Tudom, hogy ez egy óriási téma, és szerintem Magyarországnak talán a legfontosabb, vagy egyik legfontosabb témája, főleg egy agrár, vagy egy olyan országban, ahol nagyon fontos a mezőgazdaság, agrárium, a hozzá kapcsolódó életforma. Ezért félve is teszem fel a kérdést, hogy nem szeretnék 3 órán keresztül erről diskolni, de te hogy látod, hogy miért ez a drámai változás a falusi Magyarországon?
Van ennek, egyébként nincs Tesco Lentibe, most jutott eszembe, és mindenki Lendvárra jár vásárolni. Hát van erre egy, szerintem minden ilyen nagy kérdésre több válasz van. Az egyik az, hogy eleve a világ fejlődik, és az, hogy falu, mint közösségi létforma elsősorban, nem mint település, tehát ahol az ember alszik, funkcióját veszti ebben a világban egyrészt. Másrészt meg van egy közelebbi, hogy voltak nekünk EU-s csatlakozási tárgyalásaink, és egész egyszerűen mi azt választottuk, hogy mezőgazdaságot bedobjuk, és cserébe autókat szerelünk össze. Ennyire egyszerű. Nem hiszem, hogy sokkal bonyolultabb. Meg azt se hiszem, hogy nagy buta közhelyet mondok. Én elvileg én az irodalomhoz kell értsek, és azért ezt lehet látni, tehát a cukorgyártástól, amit tudom én, még bezár az, és akkor kapnak valami, nem tudom, lámpagyárat csinálhatnak az IKEA-nak lámpát, de abban a pillanatban, amint a szélirány megfordul, vagy mit tudom, akkor bezár, aztán oldják meg, de majd kapnak, gondolom, most a szarvasiról beszél, kerül a kávéfőző lámpagyárról. Igen. Majd szerelhetik az ablak lehúzó tekerőket a Mercedesnek, és akkor majd ebből élnek. Szóval ez szörnyű, mert ki tudja, hogy meddig lesz a világban olyan dolog, amit most járműnek nevezünk, ki tudja, hogy az milyen energia által lesz meghajtva, az egész annyira képlékeny. Tehát én tudom, hogy a mezőgazdaság soha nem tud annyi GDP-t összetermelni az egész ország, mintha mitől lenne még másfél autógyárunk. A társadalomnak viszont nagy része foglalkozik ezzel, ez az életmódja, ez az élete, és hogyha ezek az emberek talajukat vesztik, és egy új világban nem tudnak be, hát igen, akkor van az, ami most van.
Most egy hirtelen elgondolkoztam azon, hogy mondjuk egy flamand vidéken, ahol a település szerkezet egészen más, ahol inkább ilyen majorságok és kisvárosok vannak, vagy amire azt mondják, hogy falu, az is ilyen emeletes házas, más a település, talán kevésbé dúlta fel ez a folyamat.
Nem volt egy ilyen, hogy EU csatlakozás. Ők belenőttek ebbe, és igen, nem kellett a gazdasági irányváltások, meg mechanizmusbeli döntések, ezek nem hatottak ki konkrétan és váratlanul ilyen település szerkezeti kérdésekre. Meg tudtak maradni a közösségek. Hát nálunk meg, hát Istenem, hát lehet tudni, hogy melyik városból lesz 100 000 fölötti város a következő 15 évben, ami most 60. Hát ilyeneket lehet tudni, és ez rettenetes.
Visszatérve egy kicsit ehhez a Vigeposzhoz, az Alajpasjóhoz, amiről talán annyit érdemes elmondani még a hallgatóknak, hogy amellett, hogy szerintem nagyon vicces, hogy ez tényleg egy nagyon komolyan vett munka itt hexaméterben és enumerációval, meg a hadak bemutatásával, ahogy összecsapnak a Veszprém és az Alai népek az elcsatolt területekért. De van itt egy olyan, a könyv elején egy olyan információ, ami megfogott, egyrészt, hogy 2000-ben adták ki, másrészt, hogy egy erdélyi kiadó. Hogy ez hogy sikerült, hogy egy zalai Vigeposz Erdélyben jelent meg?
Hát, igen. Szóval én úgy írtam verseket, ahogy 16-7-8 éves korban a Adi rajongó gimnazista fiúk szoktak verseket írni, és aztán én jogra kerültem, jogi egyetemre, ahol ez a dolog szépen elmúlt volna magától, ahogy mindenkinek elmúlik. és aztán a katonai polgári szolgálatomat, tehát még besoroztak, de már polgári szolgálatra tudtam kérni magam, azt egy olyan alapítványnál töltöttem, ami ezt a tusnádfürdői dolgot szervezi. Az ugye bálványosan kezdődött, akkor, amikor én kerültem oda, akkor volt először ez Tusnádfürdőn. És ott összeismerkedtem fiatal erdélyi költőkkel, nálam 5-6-8 évvel idősebbekkel, ez volt az Előretolt Helyőrség című folyóirat, ami akkor, hát a folyóirat maga már a vége fele volt, azt hiszem, hogy még egy számuk jelent meg, vagyis azt már úgy mondtam, hogy számunk, mert még szerző is voltam, meg na mindegy, tehát már benne voltam a bandába, úgyhogy az a helyzet, hogy sok mindent, amit az irodalomról tudok, én tulajdonképpen ottani közvetítéssel onnan tudtam meg. Tehát Parti Nagy Lajosnak a nevét biztos, hogy nem Budapesten a jogon hallottam először, és nem is úgy, hogy én utána mentem, mint irodalomolvasó ember, hanem onnan tudtam meg, Kolozsvárról tudtam meg. És mivel nekik volt a kiadójuk, az Erdélyi Híradó kiadó, teljesen egyértelmű, hogy hát a barátaimmal együtt egy kiadónál jelennek meg az első könyve mindenképp, és a második, ez az Alai Passió is ott jelent meg.
És ezt úgy kell elképzelni, hogy te oda ki is költöztél?
Nem, hanem nagyon sokat jártam, stoppoltam, ugye a diákjegy az még akkor 75% volt, el tudtam menni Viharkeresztesig vonattal, aztán onnan, mit tudom én, a kalauznak kellett pénzt adni, hogy átengedjen a Váradig, onnan stoppoltam, onnan sokkal könnyebb, mert ugye a romániai autós kultúrának sokkal inkább része a stoppolás, mint itthon. Nagyon sokat jártam, 2-3 hetente jártam ki, hétvégéket töltöttem ott, volt, hogy ott feledkeztem egy 4-5 napra, de nem éltem ki, az csak később volt.
Később kiköltöttem?
Később 2000-ben Nagyváradra egy évre.
És azt miért?
Azért, mert Adi rajongó voltam, és olvastam a Nagy Endrének, aki az Adinak volt a legjobb barátja Váradon, és a Magyar Kabarénak volt a megalapítója itt Pesten, neki egy regényét, aminek az a címe, hogy egy város regénye, és tulajdonképpen egy anekdota füzér a pont 100 évvel az előtti váradi világról, amikor Adi még csak egy újságíró volt, akit folyamatosan befizettek nyugati tanulmányútra, hogy hát, ha kipattam belőle a vers, és akkor mindig csalódottan vették tudomásul, hogy nem, még mindig nem pattant ki, na, de nem baj, mert most majd megy Firenzébe, aztán megint, hát sajnos megint nem. Na, ebből a korszakról, erről szólt ez a könyv, és akkor én ezt elolvastam 2000 augusztusába, és annyira nagy dózist kaptam belőle, hogy elhatároztam, hogy kész, kimegyek.
22 évesen, ja, ha jól számom.
Igen, mert, és Adi is pont annyi idős volt akkor a könyv szerint, és akkor pont volt Móri Zsigmond ösztöndíjam, pont abban az évben, az akkor 37.000 forintot jelentett, és abból tulajdonképpen az albérletem meg még valamennyi ki is telt, úgyhogy így tudtam kimenni, és akkor szeptember közepén végén megérkeztem, és bementem a Bihari Napló szerkesztőségébe, és közöltem a Kultúrovat vezetővel, hogy én itt leszek újságíró, mint Adi Endre, és nagyon kedves volt, ugyanígy reagálta, hogy te, de mégis délután már írtam az első cikkemet.
Tehát ez egy ilyen kicsit romantikus nekibuzdulás volt, de nem mondták neked, hogy ne hülyéskedj, hát a magyar fiatalok általában Amerikába akarnak menni szerencsét próbálni, te miért keletre mész?
Hát, de mondta, mindenki mondta, a kolozsváriak is mondták, hogy ne menjek Váradra, mert nincs ott semmi. Na de én nem olyan nagyon biztos, hogy a jelent kerestem, én nagyon a múltban akartam élni. Hát emlékszem, hogy éles nadrágot meg zakót vettem, mielőtt elindultam, hogy tudjak ülni a kávéházba.
és
soha nem vettem föl, és hát a kávéház, az Astoria, ugye az azért jó, nem mondom, hogy egy köpködő volt, voltak ott köpések a padlón, de azért nem kávéház volt. Na, tehát tényleg nem akarom megbántani azt a közeget, hogy, de hát elég méltatlan volt az a jelen ahhoz a hőskorhoz képest. De egyébként egyetlen egy magyarországi város se lenne méltó a 100 évvel korábbi Váradhoz, mert az tényleg az ország második városa volt. Ott volt először fényreklám, 4 napilap működött. Volt olyan, hogy a párizsi divatlapokat először Váradra vitték, kiolvasták szépen a kávéházakba, és úgy hozták a Centrálba, meg a New Yorkba. Na mindegy, és akkor nyilván az volt az élmény, hogy mennyire nincsenek már nyoma. Mert annyira a múltba éltem, és annyira, hogyha körülnéztem, hát kutyaszaros utcáktól kezdve nem tudom, miket láttam. De közben sok jó emberrel megismerkedtem egyébként.
Ugye sok jó emberről is jut eszembe, meg a kulturális rovatvezetőről a Bihari Naplónál, hogy maga a sok jó ember egyébként mit szólt ahhoz, hogy te ott vagy, neked kellett ott bizonyítanod, hogy ki vagy?
Hú, hát nem, én nem voltam egy nagyon szimpatikus figura ott. 22 éves voltam, megjelent már 2 kötetem Kolozsváron, meg még pesti is voltam, és hát iszonyatos nagy arcom volt. Nagyon, tényleg volt olyan, hogy volt valami irodalmi rendezvény, amin kifejezetten kellemetlen jelenség voltam. Mások rendezvényén.
Most csak azt, hogy jól értsük, hogy azért voltál pesti, mert akkor már onnan költöztél ki.
Pesten igen, igen. Tehát egyszerre, mert hát az, ugye Váradról a kapuk Kolozsvárra és Pest felé nyílnak tulajdonképpen. Na mindegy, nem voltam. Én biztos, hogy a mai fejemmel az akkorit azt, hát nem mondom, hogy ütném, mert nem szoktam, de kerülném, az biztos.
De hogy volt is ilyen incidens, hogy meg akartak bicskázni, vagy, hát, vagy múresre tanítani?
Nem, de nem voltam szimpatikus senkinek szerintem. Viszont tényleg úgy jöttem el, hogy megismertem Zudor Jánost például, egy nagyon fontos költő volt, most halt meg pár hónapja, megismertem Rencsik Imrét. Igen, azért maradtak barátok. Igen, a sok jó ember helyett kevés fontos embert mondanék inkább mégis.
Nem ott ismerted meg ezek szerint, de a kevés fontos ember között kell említenem mindenképpen már, hogy fontosságát is tekintve Orbán János Dénest, aki akkor az előretolt helyőrségnek volt a főszerkesztője. És azóta azért ő egy elég fényes karriert futott be, ugye Magyarországon nagyon sok pénz fölött diszponál, mert ő a, és ezt ki kell olvasnom, mert soha nem tudom fejből mondani, Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft. Vezetője, előretolt helyőrség íróakadémia, és ilyen tehetséggondozást végez, de nagyon sok állami pénzért, és ugye róla mondják azt, hogy hát, hogy a hivatalos kormányzati kultúrpolitika egyik már nem is annyira előretolt bástyája. A vele való viszonyod az hogy alakult az idők során?
Ő nekem egész egyszerűen a mesterem volt, az első 2 könyvemnek a szerkesztője volt, és nagyon fontos ember az életemben. Hát úgy alakult, hogy azért ő nem, tehát nem a most 97-8-ról meg 2000-ről beszéltünk, és hirtelen ugrottunk 2016-ra, vagy nem tudom mire. Több azért itt volt egy másfél évtized, amikor Jánoska annyira nem volt benn már az irodalmi életbe, de azért igen, és Kolozsváron ezt a Bulgakov nevű kávéház, kocsma, irodalmi törzshely ezt csinálta, és nagyon sok ember látott vendégül. Például, hát nem tudom, például fél magyar irodalmi életet, tehát tulajdonképpen mindenki ismerte azt a helyet, tehát eltelt azért itt másfél évtized. Nyilván nem lehet olyan, mint a hőskorban, amikor egymásnak leírtuk a haját, meg nem tudom micsoda, amikor tényleg napokat töltöttünk együtt. De hát kiegyensúlyozott normális a viszony, volt a viszony akkor is, és azóta, hogy ez a dolog van, szerintem jó okosan ezeket szétválasztjuk. Tehát én nem megyek bele az ő buliába, és azt is mondtam, hogy én nem fogok róla rosszat mondani, de legyen elég az, hogy nem megyek be a buliba, és kész, és akkor ő is, ő ezt meg elfogadta, és ennyi, annyi, soros emberre vagyok, ezt mondta. Szerintem ő meg mindegy, másoknak az embere, és tulajdonképpen ilyen szinten el is ketyegünk valahogy, de nem mondanám, de nem járunk össze. Nagyon fura, hogy ezek a fiúk tulajdonképpen amióta Pesten vannak, azóta nincsenek olyan nagyon az életemben. Hát amíg, mit tudom én, a...
Gyakrabban láttad őket Kolozsváron?
Sokkal gyakrabban, tehát nem is tudom, amikor a Gyergyón átmentem, és ott lakott a Velman Endre, akkor tényleg nem volt olyan, hogy ne beszéltünk volna. Ha más nem, akkor arról, hogy hello, épp megyek a házad előtt, de nem tudok megállni, de puszi, vagy valami ilyen nincs. És akkor most meg tényleg itt vannak, nem tudom, 3 éve, vagy nem tudom, vagy 4, 3 metró megállóra, és 3 ujjamon meg tudnám számolni, hogy hány szó hívott föl. De kölcsönös, mert én is ugyanennyiszer, csak az a fura, hogy azóta nincsen ez a kapcsolat, és ez a dolog nekem hiányzik, őszintén hiányzik. Azt meg, amit ők csinálnak, hát nem, tényleg nem. Tényleg szerintem pont elég. Pont elég az, hogy nem vagyok benne. Miközben én is foglalkoztam úgymond tehetséggondozással a Hévíz folyóiratnál.
Aminek főszerkesztője voltál hosszú évekig.
Igen, 6 évig. És ennyi, de nem Nagyon rossz lenne, hogyha én most jánoskázni kezdenék meg, mert nem csinál az ember ilyet, na, nem igen, is esne igen. jól, és pont elég, hogy nem megyek bele ebbe a dologba.
Nem is szeretném belőled kihúzni, úgyhogy az ő személyétől függetlenül kérdezem, hogy a mai Magyarországon egy írónak, költőnek, drámaírónak nem, tehát az nem tölt el téged félelemmel, nem tölt el téged bizonytalanságérzése, hogy nem veszel részt a buliban, mert hát azért ez egy egzisztenciális kényelmi helyzet, hogyha részt veszel a buliban, van havi bevétel. Írónak, költőnek lenni Magyarországon pedig valójában azt hiszem sosem volt egy életbiztosítás ilyen szempontból. Tehát, hogy nincs benned egy ilyen...
Hát félelem. Szerintem félelem akkor kéne legyen, hogyha az egzisztenciám erre alapulna, és akkor vigyáznom kéne, hogy kiről mit mondok. Az félelem. Akkor én nem vagyok szabad. És hogyha azt nevezik félelemnek, hogy az tartja fenn az egzisztenciámat, vagy dönt arról, hogy ez megvonódik, hogy jót vagy rosszat írok, hogy sikereset vagy nem sikereset írok, az nem félelem, hanem az motiváció. Muszáj jót írnom, muszáj jót írnom, és tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy piac, mert nyilván nincsen piac egy költőnek, de tulajdonképpen mégiscsak valamilyen szinten közönség és szakemberek mérik meg azt, amit én csinálok, és nincs olyan, hogy én most nem tudom, kapok havi, nem tudom, 200 vagy 300 ezer forintot egy ilyen helytől, és akkor vagy benne van a szerződésemben, hogy nem mondhatok csúnyát a Mészáros Lőrincről, vagy nincsen benne, de tulajdonképpen megütöm a bokámat, ha mondok valami csúnyát, miközben egyébként nem akarok mondani, semmiet nem akarok mondani, de azt nevezik szabadságnak, hogy nem kell félnem, hogy irodalmon kívüli dolog miatt az én egzisztenciám megvonódik. Ezt nevezik félelemnek, szerintem azok félnek inkább, mint én, akik benne vannak. Nem irigylem őket egyébként.
Ami nagyon érdekes számomra egyébként ebben a hozzáállásban sok egyéb mellett, hogy miközben biztosítod magadnak azt a szabadságot, hogy nem kell tartanod attól, hogy mit mondasz, és ami egy valószínűleg az egyik alapja az, hogy az ember egyáltalán alkosson. Aközben azért hiába hívnak téged néha közéleti költőnek is, ugye. Azt szokták rajtad számon kérni interjúban, jó, de miért nem foglalsz állást a költészeten kívül, hogy ha már biztosítod magadnak a szabadságfogad, akkor miért nem szolidaritás, miért nem bocsátasz ki, hogy szokták ezt mondani? Körlevelet?
Impulzusokat.
Nem? Impulzusokat, vagy ilyen nyilvános leveleket, amit alá szoktak írni.
Igen, mindenki azt csinál, amit akar, és nem kell rosszul lenni egymástól, abszolút el kell fogadni a másikat, de én úgy érzem, hogy akkor van a dolognak tétje, hogyha én ezt művön belül csinálom. Szóval nagyon, nagyon könnyű, amikor van egy ilyen kérdés, hogy én miért nem foglalkozom ezzel, akkor tessék ott a Köztársaság című kötet. Te mit mondtál? Hát én aláírtam, meg élő láncot vontam a nem tudom mi köré. Én azt hiszem, hogy ezek elmúlnak, és a mű ki tudja, hogy milyen minőségű, mert ez nyilván nem én ítélem meg, de azzal, hogy ez megírva van, és megjelent, és akármi, az esélyt kap arra, hogy ez meg megmaradjon. De hát nem ez a dolgom, hogy írjak. Hát akkor, ezekről a dolgokról gondolok, és egyébként az öregedésről, a halálról, a szerelemről, a tájról, a természetről, meg ezekről, nekem az a dolgom, hogy ezeket abba nyomjam bele. Most például ez tök érdekes, mert ugyanígy beszélgethetnénk mit tudom én, ornitológiáról is. De hogyha nekem valami mondani van a madarakkal kapcsolatban, akkor az vesbe megy bele, és most képzeld el, hogy egyik téma a közélet, másik téma az ornitológia, egyként foglalkoztat, tényleg foglalkoztat a közélet sajnos, hát nem tudom azt mondani.
És az ornitológia is?
Hát volt egy idő itt az egyik verses kötetnél, amikor nagyon, de hát azóta is folyamatosan, csak most idén télen nem jöttek madarak a cinkegolyóra sajnos. De hogy arról is ugyanúgy, arról miért nem kérdeznek, hogy mit gondolok a fecskék kipusztulásáról? Nagyon fontos kérdés. De
mit gondolsz?
Na jó, de hogy hát a mezőgazdasághoz vezet vissza egyébként. De érted ugye, hogy nézzük meg tényleg 100 év múlva, meg 150 év múlva, ha még egyáltalán létezik ez a társadalom, meg ilyen nyelvű társadalom, hogy mi volt az én mire kaptam megbízatást, vagy mire kaptam talentumot, vagy egyáltalán milyen jeggyel a kezembe érkeztem, hogy én írni fogok. Biztos, hogy nem nyilatkozni születtem. Mert akkor mi a ki a nyilatkozó, mi a magva a nyilatkozatnak? Hát nem az, amit ír. Hát akkor nem egyszerűbb beleírni? És aztán jó napot kívánok. Onnantól meg lehet élni az életünket.
Nagyon sok dolgot vetettél itt föl, amire szeretnénk majd visszatérni, de hagyj kapaszkodjak egy kicsit a köztársaságban. Azoknak mondom el, akik nem ismernék a drámát. Nekem ez volt az első alkalom, hogy találkoztam egyébként műveddel, mert én azt hiszem 2016-ban láttam augusztus 20-án ráadásul ezt a darabot a Zsámbéki rakétabázison.
Jól sikerült.
Az egy zseniális előadás volt, de egy zseniális darab is. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy itt szembe dicsérlek, és, de nem, azt kell mondanom, hogy én utána ezt megvettem papíron is, tehát hogy elolvassam, hogy úristen, ez mi. És hát megpróbálom összefoglalni három mondatban a történetét azoknak, akik nem találkoztak vele. Ugye itt a fiatal Julius Caesar van a középpontban, akiről egy kevésen ismert történet az, hogy volt egy pár nap, amit kalózok fogságában töltött, elrabolták, útközben volt, valahova ment tanulni éppen Rómából valahova, és elfogták a kalózok, és akkor közben ott eltöltött 20 napot, vagy talán többet.
40 napot, tehát bibliai történet.
40 napot, bocsánat, igen, már elrontottam. És ugye az volt az anekdotának a lényege, vagy a történetnek a lényege, hogy váltságdíjat követeltek érte, amit Cézár keveselt. 20 talentumot kértek érte, és azt mondta, hogy fizessenek többet, mert habár még nem konzul, de ő...
Ciki lenne, ha Rómába megtudnak.
Igen. Maga a történet is nagyon izgalmas. Egy interjútban olvastam azt, hogy nagyon-nagyon sokat készültél arra, hogy ezt megír, hogy jött be az életedbe.
Úgy volt, hogy olyan 2009 körül Horváth Csabával, aki ugye rendező, színházi rendező, koreográfus, nagyon sokat dolgoztunk együtt a legelején, az én színházi időszakomnak a leges legelején, és akkor mondta, hogy csináljunk egy Isteni Vidékek című darabot a Trafóba, és akkor ez a cím volt meg. Visszavonultam ezzel a címmel, és elkezdtem belakni, elkezdtem megnézni, hogy ez micsoda, mit lehet ebből kihozni, és ott az volt az ötletem, rettenetes ötlet, szörnyűséges, és csak Csabának köszönhető, hogy nem lett semmi ebből a darabból, mert tényleg lényegében, amit én mondtam, azt ők nem fogadták el, nagyon helyesen. Szóval, hogy valami hőst végigvezetek több, ugye ez az Isteni Vidékek, ez egy létező fogalom, azt hiszem, hogy 7 ilyen helyszín van, amit nem tudom, végigjár, nagyon régen olvastam, de mitológikus alapja van, és akkor gondoltam, hogy ezt a mitológikus keretet mai vagy történelmi ismert történetekkel lakatom be. És akkor itt találtam rá, néztem, hogy antik hős, aki közélet és közismert, és akkor rátaláltam, hogy Julius Caesar, és akkor olvastam az ő élet. Svetoniusnál meg Plutarkosznál is olvastam ezt a sztorit, ezt a kalózrapságosat. Az egyiknél 10 sor volt, a másiknál 14, tehát nem egy nagyon hosszú történet, meg még el is térnek a történetek. De hogy akkor úgy gondoltam, hogy egyrészt kiraktam oda már is egy könyvjelzőt, hogy hó, ez érdekes, ezzel foglalkozni kellene, és akkor úgy gondoltam, hogy az egyik helyszín ez a kalózrapság maga lenne. És miután a Csaba mondta, hogy nem kell neki ez az ötlet, és megcsinálták inkább eredeti szövegekből, tehát eleve Platonból, meg nem tudom miből az előadást, és nem is lett rossz, utána én itt maradtam ezzel az ötletemmel, és aztán ebből elkezdett valahogy ez a Cézár történet kimagasodni, és aztán rájöttem, hogy úristen, egy 6. epizódnak láttam azt, ami maga a darab, és akkor ezt a darabot kell magát megírni. És tényleg nagyon sokat foglalkoztam, és nagyon úgy gondoltam, hogy egy jó 1-2 év olvasás kell ahhoz, hogy a kort ismerjem annyira, hogy ne védsek, hogy ne mondjam azt, hogy mit krumplit esznek. Tehát ugye ezek vagy vonattal mennek, hogy ne kövessek el anakronizmust, és akkor tényleg azt hiszem, hogy a kort azt nagyon jól megismertem. 2010-ben, amikor Kolozsváron éltem egy évet, már emlékszem, hogy oda már vittem magammal a rómás, meg az antik római birodalom, az ókoros teljes könyvtárat, és akkor elhatároztam, hogy ott fogom megírni, de inkább csak még olvastam, csak nem sikerült, csak nem álltam neki, és aztán akkor a Örkény ösztöndíjra beadtam a pályázatot, ami azért is jó, mert hogy abban volt egy határidő, és muszáj volt megírni. És aztán tényleg egy Hát szerintem inkább 2 év, mint másfél volt az az olvasás, ami után valami február közepén volt ez a leadási határidő, és tényleg emlékszem, hogy vasárnap elkezdtem, és szerdán le tudtam adni 6 kinyomtatott példányba a darabot.
Tehát 5 nap alatt írtad meg végül?
Hát 3-4, mert közben még volt egy gyerekes hétvége, meg minden is, nem? De lényegében nem is az a, az igazi munka az az olvasás volt, mert utána nagyon hamar megvan. Tehát szerintem, hogyha az ember kitalálja, nagyon hamar kijön. Tehát ez a legutóbbi verses kötet is, meg a másik is, ami előtte volt, ez a 360-361, ezek a nettó munka, az 2-3 hét volt tulajdonképpen. De előtte évek voltak, amíg én olvastam mondjuk az ornitológiát, mondjuk utaztam, és ilyesmi.
Ami nekem ebben a darabban még, nem akarom még egyszer azt a szót használni, hogy zseniális, hanem inkább azt mondom, hogy...
Hát
hogy,
mit tart vissza, nem?
Mondjál még jelzőt. Szóval, tehát maga a történelmi kor, amit említettél, az egy nagyon izgalmas kor volt, megint csak a hallgatók kedvéért mondom, ugye egy polgárháború után vagyunk.
Kései köztársaság.
Kései köztársaság, és a köztársaság felbomlásának tulajdonképpen a közepében vagyunk, vagy a végén.
Ez fake news, de fake news. A császárság kialakulásának.
A császárság kialakulásának a hajnalán. Igen. És ebben a 40 napban látunk bele itt, hogy a Cézárban is, a Julius Cézárban, aki Gaius néven ugye szerepel a darabban, milyen folyamatok zajlanak. Most nem akarom kielemezni itt a műt az író jelenlétében, de hogy egy nagyon érdekes pillanatfelvétel, egy korváltozás van benne a köztársaság és a császárság között, és egy embernek a változása, legalábbis nekem, ahogy elhatározza, hogy nem, hogy gazember lesz, milyen Shakespeare-i módon, hanem, hogy...
Megmenti a köztársaságot.
Megmenti a köztársaságot. Igen, egy küldetéstudata van, és így fölírtam magamnak egy ilyet, hogy mindenki, mondja ő, mindenki azt csinálja, amilyen ő a legjobb, ha valaki mindenben a legjobb, hát csinálja ő a mindent.
Nem logikus.
Ez egy nagyon szuper sorok, és amikor ezt leírtad, nem tudom, hogy te mennyit éreztél a magyar valóságból, de hogy nem csak a magyar valóságból, itt az erős emberek megjelenése a európai és meg a nyugati színpadon is, tehát nem csak magyar sajátosság. Nekem az az érzésem, mintha itt beletaláltál volna valamibe, hogy jönnek az erős emberek, akik szeretnék megint a mindent csinálni. Mennyire volt ez benned, vagy mennyire nem?
Szerintem azt, amit most gondolunk erről, azt én nem láttam. Azt én nem láttam, de az, hogy egy jogilag kikezdhetetlen, de tartalmát tekintve lényegét vesztett világban, berendezkedésben éltek akkor a Kései Köztársaság polgárai és alattvalói, és ez valamiért izgalmas lett nekem olyan 2009-10 körül, tehát nem kötném a fülkeforradalomhoz, mert én már ezt előtte kitaláltam, tehát ez inkább ilyen rendszerváltozás kudarc talán az alapja ennek, az kétségtelen.
Azért ez a kollektív kudarc élmény az benne van, tehát hogy úgy érzik az emberek, hogy valami más kell, nagyon más kell.
Nálunk... Hát igen, és akár csak mondjuk azt, hogy most akkor tényleg akkor erősítem az analógiát, most jutott csak eszembe, hogy ahogy azt se tudjuk, hogy 2010-11-ben mi következik azután, úgy azt se tudjuk, hogy amikor Julius Cézár, a 25 éves Julius Cézár rengeteg lóvéval elindul Róma felé, hogy valójában nem megjobbítani akarta-e. De ráolvassuk a saját történetünket, a saját magunk által átélt mai világot. És természetesen tudjuk, hogy Julius Cézárról miért tudunk, hogy ő kicsoda, hiszen nem egy 25 éves patricius gyerek, aki vérhasba meghalt 2 hét múlva, tehát ismerjük az utótörténetét, de én nem vagyok benne biztos, hogy itt a történet, a pontjáig, amíg az utolsó pont ki van téve, hogy ő annyira galád lenne.
Nekem azért is rendkívül izgalmas ez a pillanatfelvétel ott Gaiusról, mert az jutott eszembe, hogy van-e olyan későbbi népvezető diktátor, akárhogy kategorizáljuk, aki nem így indult volna, hogy ő meg akarja jobbítani.
Na hát ezt kutatja a fél világirodalom szerintem, nem? Hát ezt kutatja mindenki, aki Napóleonon gondolkodott, azon is gondolkodott, hogy eleve, amikor nem tudom, amikor kúszásból mászás kezdett lenni, már akkor is egy rohadék volt, vagy akkor egy cuki kisgyerek volt, aki 8 hónapos volt.
Igen, hirtelen a patriárka alkonya jutott eszembe, például Márkesztől, aki olykor-olykor egy ilyen szerethető figurát varázsolta, egyébként egy nagyon kíméletlen és nyilván negatív szereplőből, mert annyira próbálta megérteni vagy megmutatni annak a magánynak a jellegzetességét, amiben...
De képzeljük el Hitlert kisfiúnak. És bajszosként képzeled el? Tehát érted, mit akarok ezzel mondani? Nem egy kisfiút látsz.
Igen, és talán ez a szörnyeteg visszavetítése talán meg is akadályoz minket abban, hogy megértsük a mechanikáját.
Meg hogy felismerjük, amikor épp valaki még cuki kisfiú, és ki tudja, hogy mi lesz belőle később.
Most eszembe jutott erről a köztársaság drámáról, ha egy kicsit békésebb vizekre vezünk, ha lehet ilyen ilyen...
Kérdem az övet.
ilyen képpel élni itt a kalózok után, akiket egyébként Cézár közben visszatérése után keresztre feszített. Tehát.
A kivégzés? Az csak a mai kor felfogása szerint egy kegyetlenség. És amikor a legvégén az van, hogy keresztre feszített embereket egyenként leszúrja, és mindegyik megköszöni a kegyelmet, az meg csak a mai kor felfogása szerint egyfajta beszólás, mert a kor felfogása szerint meg kegyelmet kaptam, tehát nem kínhalált szenvedek, hanem csak szíven szúrnak. Az, akit szíven szúrtak, az igenis kegyelmet kapott, és illő volt megköszönni. Nagyon fura.
Na de a békésebb vizek itt a gyilkolászás után, hogy írtál egy olyan verset, ami szintén egy kicsit közélet, és szintén a Köztársaság című könyvben van benne a drámával együtt, az meg az a címet viseli, hogy a dánság. Csak ugye a hallgatók nem fogják tudni, miről beszélünk, de nem merem felolvasni, mert legyilkolom a verset. De hogyha akarod, akkor felolvashatod.
Én?
Aha.
Nem akarod te inkább? Hát hallgassam már.
De, de borzasztó, mert én tönkreteszem a ritmust, mindent, mert nem, de kinyomtattam.
A hallgatók is azt akarják, hogy te olvasd, meg én is.
Nem gyakoroltam be. Arban reménykedtem, hogy felolvasod.
Még két mondat, és felgyújtom a papírt.
Kívülről nem tudom. Na jó, azt mondja, írta Szálinger Balázs. A dánság. A dánság lassú megtelepülése a félszigeten nem volt érdekes. Érdekesebb volt a megmaradás, századokon keresztül ellenálltak a szomszédos népektől érkező támadásoknak, a németség délről próbálta az uralma alá vetni ezt a kicsiny népet, míg az angolság nyugatról, a svédség és az oroszság kelet felől jött, hogy megtörje őket. Minden kornak voltak győztesei, minden szomszédnép átélt egy aranykort, a dánság viszont más stratégiát választott és véghez vitte a tervet. Semmi népként próbálta nem zavarni a nagyobbakat, sosem tört közéjük. Nem volt szentje, se Nobel-díjasa, nem származtatta magát istenektől, elemektől vagy roppant madaraktól. Őstörténete barátságos és őszinte, vezetői felelős, kifogástalan modorú úrhölgyek és urak, kikkel beszélgetni jó. A dánságot az idő igazolta, hol így, hol úgy álltak a folytonos agresszió makacs ellenszelében. Néha térden, a legtöbbször féltérden, de mindvégig emelt fővel, a dánság jelképei a rendezett szomszédság, fölsöpört utcák, piros háztetők, a nép pedig a boldog életért minden nap áldomást kocint a földnek, mely észt és belátást adott neki, s melynek hála íme egy rafinált kis nép megmaradt a történelem végére, hogy kezdhessen valamit a világgal. Most tehát figyelünk.
Nem olvastál fel rosszul.
De azért jó se. Mennyire megvalósítható, mennyire lehetünk mi is dánok itt a Kárpát-medencében? Lehetnénk?
Hát azt már nagyon régen elcsesztük szerintem. Hát most már muszáj dánok vagyunk. Egyébként valahol megjelent valami blogon ez a vers, és aztán egyből kommentekbe kaptam a dán szenteket és Nobel-díjasokat, úgyhogy nem igaz, de hát nem...
De hát nem erről szól.
De hát nem, igen. Hát most már könnyű nekünk kicsiknek lennünk, de amint kapunk egy kis rálátást a környékre, egyből nagyon mocsok módon viselkedünk. Én úgy tudom, hogy ilyenek vagyunk, még a sajátjainkkal is. Tehát aki, mit tudom én, aki tudja, hogy a Észak-Erdély, amikor visszatért 40-be, hogy a magyar hivatalnokok hogy viselkedtek a helyiekkel, hát amint egy kis hatalom van, az jön ki belőlünk, amit a szomszéd népek gondolnak rólunk, sajnos.
De lehetnénk dánok?
Hát most már mondom, most már muszáj annak lennünk, mert
de,
most
de,
már...
De nem úgy néz ki, mint...
Vennék kettővel több gripent, Istenem.
Jönnek a német leopárd tankok, de nem úgy néz ki, hogy nagyon tanultunk volna. Néha, hogy megnézem a...
Úgy néz ki, hogy nagyon dán irányba megyünk?
Nem úgy néz ki, pont ez a... Tehát, hogy mehetnénk, mert megvolt a rengeteg lecke, de...
De akkor meg a többiek falnának fel minket, ez is igaz. Uh-huh.
De létezik eredményes dán
stratégia?
Szerintem
nincs ez a stratégia. Ez nem. Hát mit tudom, kire? A szlovénokra gondoljunk esetleg, de hát mit tudom én, most már modernkorban vagyunk, most már nincsenek ilyen elfoglalósdik a környékünkön legalábbis egyelőre, de szerintem ez a stratégia nem létezik.
Reménykedtem benne, hogy azt mondod, hogy igen, de ez is furcsa, hogy akkor mindig az van, hogy ha erősek vagyunk, akkor genyók vagyunk,
az a baj.
Vagy gyengék, akkor meg...
Akkor meg a románok erősek, igen. Uh-huh. Vagy az osztrákok.
Ezen még gondolkozom egy picit. Ami még a korábbi válaszaidból előkerült, és nagyon érdekel, hogy azt mondtad, hogy ugye pár nap alatt megérted ezt a köztársaság drámát, hogy hogyan írsz? Hogy mindig ilyen így sietve fejezed be a dolgokat, és egyáltalán család mellett hogy lehet írni?
Hát attól függ micsodát. Attól függ micsodát, mert más a módszer versre, és más a mondjuk ilyen színházi dologra. Ami most egy ideje nincsen, ez a verses epika, ez már egy jó 10 éve nincsen valamiért, majd valamikor biztos. Úgyhogy tulajdonképpen ez a kettő, amit meg már cikkeket se írok, ez a kettő, a vers meg a színpadi dolog, hát mindegyikhez más kell. A vers azt hívogatni lehet, de azt nem lehet tervezni sajnos. A másik az meg... Hát az meg munka, amit el kell végezni. Otthon nem nagyon tudok mostanában, úgyhogy jó részt kimegyek környékre.
Mert van egy fiam?
Van egy nagyon pici babánk, igen, kisfiú. Úgyhogy hát hogyan írok? Sok input és kevés output, mint egy jó szőlő. Illetve néha meg nagyon soknak érzem, amit írok. Néha meg nagyon grafomának érzem magam.
Az, hogy grafomán vagy, az azt jelenti, hogy kinyitod a laptopot, és akkor...
No, nem, de hogy bár minden héten ki tudnám nyitni a laptopot, de sokszor nagyon szószátjárnak érzem magam írásba.
És akkor sokat is vágsz belőle, ez azt jelenti?
Hát nem, kidobom az egészet. Mondjuk a múlt héten írtam 2 rettenetes verset, és nem, és jó, ez ilyeneket igyekszem meg nem történté tenni. Csak közben meg annyira van az, hogy kérnek verset, megsértődnek, ha nem adok, már 2 éve kérnek, jaj, most elfelejtettem nekik adni, akkor legközelebb nekik adok, és akkor az ember ilyen félkész szarokat tényleg csak a hübrisz miatt odaadja, és akkor tulajdonképpen szar jelenik meg a nevem alatt, ami nem jó.
És nem félsz attól, hogy egy adott pillanatban szarnak minősített versedet 20 évvel olvasod, és azt mondod, hogy ez a világirólam gyöngyszeme, és közben elégetted.
Hát azt a 2, amit én múlt héten írtam, igyekeztem biztosra menni, azokat biztos nem fogják jónak tartani.
De van, ami annyira rossz, hogy már jó.
Hát ez már majdnem kezdett jó lenni.
Ezeket a titkokat féltékenyen őrzik az írók és költők valószínűleg, de van egy titkod, amit viszont elég gyakran elmondtál az interjúban is, hogy írtál egy darabot, amit szintén nem tartasz még elég jónak, és ezért dolgozol rajta. Ez a Deák Ferencről, ami nekem azért nagyon érdekes, mert őt mintha elfelejtettük volna. Sokat beszélünk Görgei Artúrról, hogy áruló volt, vagy nem volt áruló, meg Petőfiről, meg Kossuthról, meg Széchenyiről. De ott van végig ugye Deák Ferenc, és miért írtál róla a drámát? Miért akartál vele foglalkozni?
Hát biztos ezért, mert Zalai.
Már megint az Zalai.
Igen. Azt is tudom, hol volt hegyük.
Szőlőhegyre
kell mondani. Hát nagyon izgalmas. Egyébként ő kicsit hasonlít a ilyen értelemben a Bibóhoz, hogy ő is egy előkép, tehát ő egy nemzeti liberális politikus volt.
Érdekes, hogy mondok ilyen szinte ilyen ószövetségi előképek, mint a politikában.
Igen, és el lett felejtve, vagy hát tulajdonképpen jelen pillanatban az, hogy liberalizmus, az most szitok szó általánosan, az utcán legalábbis, és ezért nagyon izgató. Ráadásul ő tényleg egy felelős államférfi volt, akit már úgy ismerünk. Hát 2 arca van Deáknak, az egyik a kiegyezéses pocakos, a másik meg, hát milyen miniszter, igazságügyminiszter? Igen, igazságügyminiszter volt az első kormányban, és tulajdonképpen ennyi. De az, hogy ő a reformkor idején egy nagyon harcos, szabadelvű, liberális politikus volt, akár a Zalai megyei közéletben, akár az országos politikában, az alsóházban, ugye az alsóháznak a vezetője volt a 39-40-es országgyűlésen, és hogy tényleg kérlelhetetlen, és tényleg hihetetlen bátor, és nagyon hatékony, mérhető volt a hatékonysága, tehát a reformkor egyszerűen meglódult, amikor ő vezetője volt az alsóháznak, az alsóházban az ellenzéknek, ja persze nem az alsóháznak, hanem az alsóházi ellenzéknek volt a vezetője, és a reformkor megtorpant, amikor 43-ban pedig nem került ki a pozsonyi országgyűlésre. Ez egy nagyon izgató figura, és van nekem egy jó barátom, remélem, hogy mondhatom annak, úgy hívják, hogy Molnár András, ő a megyei levéltárnak az igazgatója, történész, deák kutató, deák szakértő, és ő mesélt nekem egy nem annyira ismert követválasztást, ez az 1843-as követválasztás volt, és ennek az alai kampányáról, amiben kicsiben, tehát még nem ez még nem az a deák, akit a mai kor ismer, hanem ez az a deák, akit az akkori művelt közmélemény már nagyra tartott. Tehát, hogy amikor kicsiben is megmutatkozik, hogy mit jelent az, hogy államférfi, és hogy valakinek szava van, és nem változtatja, nem csinál szitokszót a saját korábbi elveiből, meg egyáltalán egy minta tud lenni. Csodálatos volt a történet, és megpróbáltam ezt megírni, és nem sikerült sajnos olyan jóra, hogy a színpad képes legyen, úgyhogy még van vele munka.
Deák, tehát tulajdonképpen mit csinált ő 67-ig akkor?
Ült a tornácon, és fából körteformákat faragott meg, görbe botokat, meg nem tudom micsoda. Tehát el volt.
Várta, hogy elérkezzen az tehát, ő ideje
na,
megint?
Na, az a politikus, aki úgy tud kivonulni, hogy akkor kalap, kabát, jó napot kívánok. És nem úgy, hogy azért még kicsit még képviselő vagyok a választókerületemben, csak az országosból kivonultam, hanem úgy tényleg. És hazamegyek, és azzal foglalkozom, hogy Sasla vagy Oportó. Igen, persze azért a megyei közéletben azért jelen volt, de nem nagyon exponálódott. Tehát a védegylet szervezésében részt vett Zalába. Legközelebb 48-ban látjuk, 5 év múlva. Tehát ő ott tudta hagyni az egészet. Lényegében megcsinálta azt, amit aztán az országnak javasolt, mint programot, a passzív rezisztenciát, passzív ellenállást, a kivonulást. Na mindegy, nagyon izgató figura, pont azzal együtt izgató, hogy nem sok ember gondol róla bármi izgalmasat, hiszen úristen, volt bajusza, pocakja, sétapálcája, és akkor kiegyezés, és akkor az a program, hogy nem kell annyit morogni, minden oké, majd kivárjuk, amíg oda jönnek a Habsburgok, nem megyünk oda, és aztán az ország, lényegében az ország, vagy a főváros közlekedési csomópontja róla van elnevezve, meg a legnagyobb címletű bankjegy, de ennyit gondolunk róla, semmi egyebet. És ez a deák, ez sokkal izgalmasabb volt.
Nekem az jutott még eszembe, hogy itt beszélsz meg, hogy fontosnak tartottad, hogy Zalai, és nem ismerem az ő családi hátterét, hogy lehet, hogy jó nagy baromságot fogok most mondani, de ugye az én édesapám is egyébként Keszthelyen született, és Zalai Göcsei.
Amúgy. Hát akkor te is az vagy.
Mindenki az, nem?
Elfajzottál te is.
Elfajzottam.
Hol volt hegyetek?
Igen, E-betüket már nem tudom kimondani. De hogy nálunk családi vonalban éreztem egy olyat, ami csak félig meddig volt igaz, egy ilyen kisnemesi hagyományt.
Igen, ez Zalában nagyon élő. Hát abszolút felül reprezentáltak voltak a kisnemesek, a nemesi rangú, lényegében sokszor paraszti sorba élő emberek. Úgy tudom, hogy az egész abban az időben, tehát mondjuk 1843, hogy a megyegyűléseket egyedül Pest megyébe és Zalába nem tudták beltérbe tartani, mert annyi nemes volt.
Igen, tehát hogy paraszti sorban élő, de szabad emberek, mondhatjuk így, nem nagyon leegyszerűsítve, akik nem zsellér sorban vagy jobbágy sorban éltek abban a közegben.
Te rendes gyerek vagy, ha nem is mondtad.
És na, innen jutott még eszembe, hogy amikor arról beszélsz, hogy elnéptelednek az alai falvak, vagy az egész országban elnéptelednek a falvak, beütött egy kicsit ezen, hogy mintha itt nem csak embereket veszítenénk, nem csak településeket veszítenénk, hanem egy olyan életformát, ami mondjuk a hellén világban a szabad gazdálkodó, aki aztán katonát
egy
adott.
Egy ideális életforma, ami nyilván akkor nem ideális, hogyha kikopik, hiszen a világ úgy fordul, de elvesztünk egy történelmet, történeteket, családtörténeteket, kultúrát, tárgyi kultúrát, építészeti kultúrát, mezőgazdasági kultúrát, tájszólást elveszítünk, hiszen szerintem az én nagyszüleim generációja volt kb. Az utolsó, amelyiknek az az anyanyelve, amit most én már csak így affektálva tudok csinálni. Sok minden elveszik, hát nyilván a De hát változik a világ. Szerintem ez maga nem szomorú. Az a szomorú, amikor ezt ennek tudatában kerekperec olyan döntéseket hozunk, hogy ezt ez alól a szőnyeget kihúzzuk. Tehát a természetes változások azok nem úgy szomorúak, hogy jaj, azon busongani kell, hanem szerintem leülni, nézni és csodálni, mert ilyen a természet, változik. Egyre magasabbak az emberek, meg ez pont ugyanúgy szomorú, ugyanannyira nem szomorú, mint az, hogy mit tudom én, hogy kipusztulnak a régi kézműves dinasztiák a kisvárosokból például, de ez egy létező jelenség. Az a szomorú, amikor olyan törvényi környezetet teremtünk, hogy behozunk valami olyat, ami ezt felszámolja. Nem az a szomorú, hogy az éghajlatváltozás, vagy akármi miatt kipusztul a Garda a Balatonból, hanem az a szomorú, amikor, vagy a rákok, hanem az a szomorú, amikor betelepítjük az angolnát, és nem gondoljuk végig, hogy az kurva angolna pont ezeknek az ikráit eszi meg, tehát mit pusztítjuk ki, és nem a természet. Ez a szomorú.
Onnan jött csak ez a gondolat, vagy onnan is, hogy eszembe jutott, hogy jó, deák visszavonult körtét faragni egy olyan millióbe, ahol szabad emberként létezhetett, még valószínűleg a viszonylag szabad emberként létezett még a bak korszak alatt is, amennyiben az emberi szabadságnak nem feltétlenül a politikai szabadságot tekintjük legfontosabb keretének, egy olyan környezetben, ami élt és létezhetett.
Volt hova hazamennie.
Volt hova hazamennie. És nem biztos, hogy ma egy magyar politikus talál egy ilyen, mert ezt találja, hogyha visszavonul.
Hát egy mai politikus, ha úgy vonul vissza, hogy konfliktusosan, tehát azért, akkor olyan helyre tud visszamenni, hogy nem kap a felesége munkát, vagy kirúgják az iskolából, nem veszik fel a gyerekét a gimnáziumba, nem abba a gimnáziumba, nem abba az osztályba, ő maga, szóval értjük, hát hogyha gazdálkodni kezd, és mitől földet vesz, akkor megjelenik egy olyan szomszéd egy pillanat alatt, aki kellemetlen helyzetbe hozza. Igen, sajnos most, igen, aki egyszer belement ebbe, az egy döntés, az a Rubikont lépte át, és nem hiszem, hogy olyan szépen ki lehet vonulni. Tehát szerintem épp ezért van, hogy futás előre, mert nincs más.
És hát azt is hozzáteszem még, hogy nem biztos, hogy van hova visszavonulni, mert ugye az új arisztokrácia azért elég sok földterületet magáinak tulajdonított.
Ez fake news.
Ez fake news, igen. De ha már itt vagyunk megint Zalában.
Csomó erdő van.
Csomó érintetlen erdő van. Van itt egy másik, és a fake newsnál vagyunk. A Zala és a fake news. Akkor itt az életednek egy másik izgalmas részét említeném meg, méghozzá, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, rendkívül vicces, de elég gondolatébresztő is, hogy van neked egy, hát lehet így mondani, hogy együttes, ez már ilyen divatja múlt kifejezés? Tehát ez 70-es évek, hogy együttes?
Hát nem tudom.
A Szücsingerre gondolok, amin egyébként kb. Napok múlva esett le, hogy ez miért az a neve, mert ilyen lassú a felfogásom. Mert hogy két emberből áll, az egyik az te vagy, Szálinger Balázs, és akkor innen jön az inger. És a másik tagja pedig Szűcs Krisztián, aki ugye a Heaven Street 7 nevű együttesnek volt a frontember, azt nem is tudom, hogy létezik-e még ez a zenekar, már nem létezik. És ketten kitaláltatok egy zenekart, amiről az elején az sem volt biztos, hogy létezik, de hazudtatok hozzá albumokat, rajongókat, és akkor egyszer csak lett album, rajongótábor, és úgy most innentől kezdve nehéz értelmezni, hogy ez most mi.
És most azt várod tőlem, hogy értelmezzem.
Na, ha én mondom el, az nem biztos, hogy túl izgalmas.
Igen, hát ketten vagyunk, úgy nézünk ki, mint valami unplugged koncert. Szerintem egyébként pont az lenne az ideális terepe, tehát egy kocsma. Krisztiánnak van a kezében egy gitár, neki van hangja is, én verseket olvasok, és akkor Krisztián meg olyan dalokat énekel, amiket ő az én verseimből csinált, vagy pedig az ő korábbi dalai ráírok én új szöveget. Ez az alap. De ezen felül meg sok minden más is, mert van olyan, hogy világslágerek magyarul blokkunk, Beatles-szel, meg a Can't Touch This-szel, meg a Führerlis-szel, meg Jacksonnal, meg mit tudom, minden bolondozás. Meg van, hogy volt, hogy jelenetet adtunk elő, vagy szóval nagyon, nagyon sok minden fér bele, ami tényleg ilyen együttes jellegűvé teszi, de azért mégse együttes, valahogy nem tudom, nagyon nehéz definiálni, tényleg nehéz.
Ez hogy indult egyáltalán?
Úgyhogy volt ez a Rájátszás nevű produkció, amit a Valuska Laciék csináltak, és az volt a lényeg, hogy költő és zenész, és hogy együtt, hát amit mondtam, hogy új dalszöveget írtunk, meg megzenésítettek tőlünk verseket, és a zenei oldalról volt a Krisztián, ugye, Beck Zoli, Koller Klement, Egyedi Peti van benne újabban, hát újabban már sok éve. Aztán a költős oldalról meg volt Kadafiát Orsi, Grecsó Krisztián, Erdős Virág, ki volt, Závada Peti is volt, és akkor az a helyzet, hogy egyszer láttam, Hály János persze, na és akkor egyszer láttam a Jánosék, a Hály János meg Beck Zoli megcsinálták a saját önállójukat, és ezt tök véletlenül ezt láttam Sepsiszentgyörgyön. Én egy másik rendezvényen voltam ott, és akkor egyszer csak látom a programfüzetben, hogy jé, hát itt vannak az én jó ismerőseim. Elmentem, és akkor láttam egy olyan varázslatos estet, később kiderült, hogy ez volt nekik a legelső. És hogy egyből mondtam a Szűcsnek, hogy kell, mi is csináljunk egy ilyet már. És akkor megcsináltuk. És a Facebook oldal tényleg vicces volt, tényleg kamu lemezborítókat tettünk ki, hogy ez az első, meg a negyedik lemezünk, és aztán jöttek a gratulációk. Egy idő után már szerintem olyanok is gratuláltak, akik azt se tudták, hogy ez igazi lemez, vagy nem igazi lemez. Vannak rajongók, ezek a narancskalaposok, akik a valamelyik holland életbiztosítónál dolgozik az egyik, és akkor ilyen repik alapokat tudtak szerezni, és akkor meg lehet őket különböztetni a koncerten. Ők mindenhova eljönnek utána.
Lassan olyan vagytok, mint a Grateful Dead, hogy mennek utánatok a rajongók, bárhol léptek fel.
De ha hiszed, hanem Bajától Moson-Magyaróvárig ott vannak a narancskalaposok. Sőt, mivel nagy Petőfi rajongók vagyunk, és az egyik fiú Kiskörösi, Kiskörösre meghívtak minket, és a Petőfihez melletti kocsmába, ami szerintem nem is kocsma, hanem presszó, vagy kávéház, Petőfiről van elnevezve, ott ők rendeltek egy koncertet, és aztán szállás, meg minden. Szóval igen, ők bolondok egyébként. Nagyon cukik.
Életem egyik legnyomasztóbb filmje egy NDK ifjúsági film volt, aminek azt hiszem az volt a címe, hogy A valóra váltó gép. És arról szólt a történet, még a szocialista nevelés egyében készülhetett, hogy van egy kisfiú, aki folyton hazudozik az iskolában, meg a szüleinek, és egyszer csak elkezdenek valóra válni a hazugságai. Hát itt nyilván nem hazudoztatok, hanem egy gag van,
és
elkezdett valóra válni, és innentől kezdve nekem olyan nagyon érdekes.
És azt képzeld, amikor május 20-án a Műpába lépünk fel.
A kamu együttesből lett igazi együttes.
Ez tényleg fura egyébként, hogy csináljuk ezeket az esteket, és akkor megjelenik hanganyagként, és tényleg stúdióba járunk. Megyünk az utcán egymás mellett, Krisztián vállán egy gitár, és megyünk a stúdióba. És ez annyira szürreális, mert hogy ez nem az én hülye titkos vágyam, hanem ez egy hülye játék, amit belesodrottam én legalábbis. Krisztiánnak meg nyilván ez az élete. És akkor a lemezről megjelenik egy lemezkritika. Nagyon fura, tehát tényleg olyan, mintha igazi lenne az egész.
A Szücsinger jegyében született, ha jól mondom, a legutolsó köteted is, ez az Ennyit tudtunk segíteni.
Nem, az maga a Szücsinger kiadvány, az Ennyit tudtunk segíteni, ami kötet és lemez együtt.
De hogy ez egy könyv is, és ez egy CD, igen, is, CD, igen, is együtt. Akkor most következzen egy sláger a CD-ről. Zene, ének Szűcs Krisztián, szöveg Szálinger Balázs.
Lány beszélek. söpretnek be a gondok.
Csak hogy egy kis körképet adjak a legutóbbi tevékenységedről, vagy írói munkásságodról. Ugye verses kötetben a 360 című jelent meg 2016-ban, 2018-ban a 361, és a Mára Szücsinger jegyében az Ennyit tudtunk segíteni, ami könyv és CD.
Így van.
És ennek miért az a cím, hogy Ennyit tudtunk segíteni?
Azért, mert Krisztián néha, amikor leütjük az utolsó hangot a koncert legvégén, bemondja a mikrofonba vastaps után, hogy köszönjük, ennyit tudtunk segíteni. És ez valahogy megragadt. Volt még az az ötlet, hogy az lesz a címe, hogy a mű. De ez lehet, hogy nem lett volna annyira jó cím.
Az is az asztalfiókban maradt. De érzek
nem,
ebben.
Mert ezzel kezdődik a lemez, a mű című számmal, uh-huh. ami az Alsópályhoki Műfházról szól.
Ahol szintén fölléptél?
Volt egy Szücsinger ott, igen.
És milyen érzés volt visszatérni?
Hát nagyon fura. Az már az az időszak, amit mondtam, hogy sok szeretet jön Alsópályhok felől, és ott igen, hát százan voltak. Fura volt, jó volt. Na, náhogy kellett dalt írni a Műfházról, hát nehogy már ne legyen.
Még egy érdekes, izgalmas területet kell említenünk, hogyha a munkásságról beszélünk, az, hogy az utóbbi években mesejátékokat írsz. Ez hogy jött?
Hát ez először 13-ba, 14-be a Budapest Bábszínház keresett meg, Metzner János hívott föl, hogy a Fehér Lófiát színpadi átiratba, hát hogy dolgozzam fel, és akkor ebből lett egy nagyon szép előadás, Veres András rendezte, és valahogy utána egyik hozta a másikat. És most már az a nagyon fura, hogy egy olyan 10 évvel ezelőtt, 11, amikor az első színpadi műveim voltak, vagy munkáim voltak, úgy nézett ki, hogy az, hogy színház maga, az ad egy annyi elfoglaltságot, amivel a kulturális újságírást ki tudom váltani, és ez tényleg meg is történt. De hogy most észrevettem, hogy az elmúlt 10 évből az utolsó 4-5-6 év, az már inkább gyerekszínház. Tehát, mint hogyha nem... Hát igen, meg kell írni jóra a Deák darabot, meg ilyen, tehát tényleg csak rajtam múlik, és ez egy Isten áldotta szerencse, hogy tényleg csak rajtam múlik, de sok mindent meg lehet tanulni a bábszínházakba, és nem...
Mert hogy ezek az előadások...
Ezek nem saját mesék, tehát én nem írtam saját mesét, hanem ezek mesefeldolgozások, Ludas Matyi, meg Csillagszemű Juhász, meg ilyesmi, és azóta ezekből viszonylag sok volt, és nagyon élvezem. Nagyon élvezem őket.
Talán a Csillagszemű Juhászról mondják, hogy egyben egy társadalomkritika is.
Aj, mindenre van benne. Ránézek a nem tudom mire, és azt mondják, hogy társadalomkritika, de miért nem kritizálok nyilvánosan, miért csak műben?
Miért csak a Csillagszemű Juhászban?
Jó, hát a Csillagszemű Juhász története, hogyha valaki ismeri, hogy mit jelent, akkor hogy ne legyen ebből társadalomkritika? Milyen közegbe lehetne tenni egy iskolai millióbe, vagy hova? Hát nyilván egy király és egy juhász története, és nyilván a királynak is volt egy előélete, ő is valamiért lett olyan, és nyilván nem lehet tudni, hogy mi áll a juhász előtt, de az biztos, hogy makacs, és valamennyire a juhász makacsága imponál a királynak. Hát tök egyszerű, ezt egy ilyen találkozás egy fiatalemberrel jellegű, tehát hogy a saját korábbi énjével találkozik egy ilyen jellegű megfeleltetésben, nagyon könnyű belecsúszni, és én nem is akartam nagyon védekezni ellene. Hát hogyha ez társadalomkritika, akkor legyen társadalomkritika, de én nyilván hallottam, hogy ez a darab arról szól, de hát ez a darab arról szól a gyerekeknek is, hogyha középső csoportban, méhecske csoportban mesélnek a Csillagszemű Juhászról, hát akkor egy olyan történet áll kézre, ami a levegőben van egyrészt, másrészt meg ez a Csillagszemű Juhász történet megvalósulása. Szerintem nem is az van, hogy ez a mese lett túlságosan közéleti, hanem a közélet túlságosan megfelel a mesének. Túlságosan meseszerű.
Ezt nem tudom, hogy mennyire pozitív, vagy mennyire ijesztő fordulat.
A mesék nem biztos, hogy mindig pozitív dolgok.
És ez a mesejáték periódus, ez folytatódik? Tehát most is dolgozol ilyen mesefeldolgozáson?
Vannak felkéréseim szerencsére. Most a Szombathelyi Bábszínháznak írtam 5 kisebb bábdarabot, Árpádház témakörben. Tehát egy honfoglalás és 4 király élettörténete, és ezek olyan 25-30 perces kis bábdarabok, amiket osztálytermekbe fognak vinni.
Mi izgat téged ebben a Árpádházi királyokban? Meg egyáltalán nehezen képzelem el, hogy az ember azt mondja, olvas egy ilyen történetet, ami azért tele van sok konfliktussal, úgymond, ha finoman fogalmazom, hogy ebből egy gyerek darabot kell írni.
Főleg gyerekbarát darabot.
Gyerekbarát darabot, aminek nem tudom, mik a kritériumai. De tényleg.
Az a kérdés, hogy a megrendelőt miért izgatja ez, de beletalált, mert engem tényleg nagyon. Hát a magyar történelem eleve nagyon érdekel. Igen, hát és úgy Mohácsig, vagy nem, mondjuk a török világ is. Ez valami elképesztő, csodaszép történet folyam az egész, és nem dolgozunk belőle, nem fontos, elmúlt, ott van, poros, régi, unalmas, mit gondoljunk István királyról? Hát nyilván semmit. Meg, hát mint Deák Ferenc. Pont ott van, ő volt a király, szent volt, szent életű volt, mit tudom én, semmi izgalom. De hogy itt valójában ezek emberek voltak, akiknek választásaik voltak, és a választásaik előtt legtöbbször végig gondolták, hogy mit döntenek, és miért döntenek, az milyen áron tudják megtenni, milyen konfliktusok által. Ebbe meg nem gondolunk bele, de a színház meg pont ezért jó, hogy belegondoltat ebbe. És amúgy meg vannak amúgy is pusztán az ilyen dilemmák nélkül is izgalmas történetek, a Kun Lászlóé például, vagy a harmadik Béla, de még a Szent László is izgalmas, pedig gondoljuk, hogy hát semmi, az is egy ilyen szent életű szakállas ember volt, megcibálta a Kunt a lóháton, aztán jó napot kívánok, de nem, iszonyatosan izgalmas, hogy ez a Vazul unokája. Tehát, hogy tulajdonképpen az István által, az István elől elmenekült Vazul gyerekek, nek a gyerekei jönnek vissza, és Vazul gyerekei jönnek vissza, az Endre, meg Béla, meg ezek, és azok folytatják az Istvánnak a művét, mert az István saját maga által kijelölt, vagy potenciális utódjai, az egyik meghalt, ugye, akkor ez a Orzaló Péter, aki lett, az egy teljesen helyismeret nélküli külföldi királyfi volt, és volt az Aba Sámuel, aki meg egy ilyen törzs vezér volt, és nem biztos, hogy azt akarta folytatni. Tehát ugye az István megcsinálhatta a nagy művet, de az igazán nagy mű az a folytonosság, hogy hagyományt tud-e teremteni, és az István az ellenfelének, a gyerekeinek teremtett hagyományt, illetve az ellenfelek gyerekei dolgoztak azon, hogy István ma István legyen. Nagyon érdekes dolgok ezek, és ezeket gyerekeknek megmutatni, és kerekperec tök egyszerűen elmagyarázni, az biztos, hogy kihívás, a szerzői kihívás is. Hogy ne arról szóljon, hogy Géza fejedelem letelepítette, Géza fejedelem fölvette, de két istennek adózott, mert elég nagy ahhoz, hogy ezek nem izgalmasak. Az az izgalmas, hogy ott van egy 20 éves ember, és mit kezdek itt? Jézus Mária, ezek gyújtogatnak itt, meg nem akar, ezek nyilazni akarnak Svájcba, de hogy onnan meg jönnek a németek, azok meg el akarnak foglalni minket. Mi a jó Isten csináljak most? Ezt megmutatni már is izgalmasabb. A történelmünk is izgalmas.
Most így belegondoltam tényleg abba, amit mondtál, hogy egyrészt a választásokban, másrészt pedig abban, hogy micsoda felismerések kellenek ahhoz, hogy ahogy mondtad, hogy egy istváni életművet úgy folytassanak, vagy úgy emeljenek fel, hogy közben a személyes sérelmük, az meg egy egészen más irányba lökte volna ezeket a
hát, ezeket az embereket. Hát, hogy milyen machiavellizmus, hogy rájöjjenek, hogy nekik ezt kell folytatni. Lehet, hogy utáljuk ezt a csávot, mert aput megvakítatta, meg minket elzavart, de mi csak itt tudunk királyok lenni, mert Lengyelországban nem tudunk királyok lenni. A fene tudja, hogy mi lehetett a fejükbe, de akkor is folytatták. Azt a hagyományt folytatták.
Ez azért is érdekes, mert ugye a jelenkori magyar politikaban, mint hogy egy állandó kényszeres gondolat lenne, hogy kit rakjunk ki a hagyományból éppen. Valahogy érzek egy kontrasztot a kettő között. Az egyikben van egy mély átgondoltság, a másik pedig, nem is tudom, egy ilyen folyton újrateremtése a kánonnak, úgyhogy az irodalmi életből hozok példát, ami szintén egy ilyen kényszeres törekvés.
De hogyha például arra gondolsz, hogy mit tudom én, hagyományból kilögdösve, mit tudom én, Nagy Imre vagy Bibó, közben meg beemelve vannak a kánonba olyanok, amik nem voltak benne. Kurultáj. Tehát Bibó nem, Kurultáj igen. És hogy tulajdonképpen konzervatív, művelt és normális emberek tudják, mi az, hogy kurultáj, és abba belemennek, és azt valamilyen szinten a szellemi polcukra teszik, és hagyományként tekintenek rá, és ez elképesztő.
Igen, hozzáteszem azt, hogy a kurultáj még egy olyan dolog, hogy ott szabad levegőn vannak, és nyilazgatnak, tehát nem akarom leszólni ezeket a dolgokat, mert biztos
nem
van
sok
érdekes és értékes dolog van ott is. Engem jobban idegesít és zavar az, ami ennek a farvizén megjelenik, a sumerológia, a Badinyi Ósmerenc.
Jó, akkor, igen, akkor rosszul tehát, címkéztem, tehát nem a hagyományőrzőkkel van problémám, hanem a mit tudom én, amikor a Sudár Balázs adott egy interjút nemrég, ugye MTA történész az Indexnek, és hogy azt mondja, hogy ő hagyományőrző, közel áll ehhez a világhoz, de tulajdonképpen ő tudós. És jönnek az emberek, akik a finnugor világot gyűlölik, mert úgy gondolják, hogy itt ezt nem tudom, hogy ránk erőltették valamikor Habsburgok, hogy a saját emelt testtartású törökségünket kiírtsák belőlünk, meg nem tudom micsoda. Ilyenek be vannak emelve lassan szép, hogy mondjam, nem beemelve, beszélő viszony kezd lenni ezekkel, megtűrt, és aztán utána kedvelt hagyomány lesz, miközben meg bibó kikopik szép lassan. Tehát tulajdonképpen van expanzió is, nem csak egyre vékonyabb az a végén lesz egy fogpiszkáló belőle, hanem sajnos tartja a súlyát.
Igen, és ami számomra érdekes, ezt én érteni vélem, hogy a politika ráérzett arra, hogy van egy ilyen igény, vagy van egy ilyen késztetés, hogy ezek a múltba révedő, most a múltba révedőt, azt nem úgy értem, hogy a múltat megismerni akaró, hanem egy kitalált világba.
Államvallássá, egy nem bizonyított történelmi tétel, de az a helyzet, hogy amikor a románok csinálják ugyanezt, akkor azt valamiért meg nem szeretjük.
Igen.
Meg a szvatoplukkal a szlovákok, és igen, azt mondjuk, hogy ez mese. Akkor miért nem mese?
Igen, és ezért döbbenetes számra, hogy az elmúlt évtizedekben mondhattuk azt, hogy miért nem csinálunk. És
abszolút mondhattuk. És most kész.
Mi történt itt a magyarokkal, hogy erre vevők?
Szerintem ez kell, mert egy magát kudarcosnak tartó népről beszélünk, amelyik nem fogja fel, hogy milyen páratlan siker, hogy 1000 évig fent tudott maradni, hogy nem a besenyők, nem a kunok, nem a jászok lettek az államformáló nemzet, nem a hunok, hanem pont mi. Ez egy elképesztő siker, még ezek között a nyomorult határok között is egy óriási siker, hogy ráadásul a legtermékenyebb részén tudtunk megmaradni a Kárpát-medencének, de mi keleti nép vagyunk, és szellemekbe hiszünk, meg a sámánnak hiszünk, és egész egyszerűen nekünk izé kell. Nekünk van a Mohács, és van a Trianon, és van sok minden más traumatikus élményünk, és ezért, és van a himnuszunk, ami miatt a földet nézzük, és egyszerűen az van, hogy mint ahogy a filmművészetben is a történeteket adnak elő, ami identitást formál és közösséget alkot, szerintem fel lett ismerve, hogy egyszerűen kellenek pozitív izék, nem tudom, kell mese. És akkor abban lehet hinni, és aki azt mondja, hogy ez csak mese, és nem tudom ennyire, meg azt lehet mondani, hogy nem tudom, Soros fizet, és nem tudom micsoda. Tulajdonképpen bábdarabok kellenek itt. Tehát én csinálom a történelmi auratisztítás bábdarab vonalon, de valójában meg tudományos küzdelem vonalon megfolyik a bábdarab írás. Hát ez van. Ilyen korszakban vagyunk. Volt egy pár hónapja, vagy talán nyáron ez a polémia, hogy a magyar film, hogy miért nincs Nándor Fehérván filmünk, meg Mátyás Király filmünk. Ez, hogy ez így, mint igény megnyilvánul, és közben még sincs, a napnál világosabban mutatja, hogy Nándorfehérvár film kell, és nem egy történet kell emberekről, aminek a hátterébe ott van a Nándorfehérvár, és nem egy történet kell, ami egy tényleg diadalmas történelmi korszakunkba játszódik, hanem a korszakról kell egy film. Ugye ez elképesztő.
Na de ez az 50-es évek.
Hát ez az. Miről szól az egri csillagok? Megkérdezhetnénk, hogy miről szól az egri csillagok, hogy mi miatt lett fontos, azt tudjuk. 1552, amiatt lett fontos. De nem erről szól, hanem a Borna Missza gyerek eltűnéséről és visszaszerzéséről, ami egymásra mosódik a dervisnek a gyűrű utáni hajszájával. Erről szól. Ez a története, ez a váza. Az egri csillagok erről szól, és háttérben ott van benne a díszlet, tökéletesen fölfestve a történelem, nyilván az ilyen filmes apró tévedésekkel, tök mindegy, teljesen mindegy, de nem lehet Nándorfehérvár filmet forgatni, hanem Nándorfehérvári csata idején, csatával a háttérben, csata ostrommal a háttérben játszódó szerelmi történet kell, apa-fiú történet kell, árulás kell, ilyesmi. Ez a ezek az igazi történetek, ezek miatt lesz megélhető, átélhető ez a dolog.
De ráadásul ugye szerintem az emberek többsége ilyen történetet szeretne, és ezért azt gyanítom, hogyha készül egy ilyen a történelmi, a kosztümös, a korszakot bemutató film, akkor egy nagyon sok ember csalódni fog, és átverve fogja érezni magát.
Emlékszünk a honfoglalásra? Miről szólt a honfoglalás film? Kettős pont, a honfoglalásról. Istenem, jaj, igen, ízaj, hú. Nem, az kéne, hogy, és én nekem egy mániám egyébként, pont egy honfoglalás verses epika, majd a későbbiekbe. Honfoglalás eposz.
Ez mennyire lesz a víg eposz?
Ez szerintem semennyire. Eleve a magyar költészetnek nagy adóssága 200 éve a honfoglalás eposz, majd én valamikor, ha jó Isten engedi, akkor neki megyek, de hogy valójában az nem a honfoglalásról kell szóljon, ha film, hanem az egy nyilván háborús időkben szétszakadt szerelmes párról kell szóljon, akik összejönnek a végén egy új hazában, összetalálkoznak, hát ebben ismerünk magunkra. Pont a Köbli Norbi, ugye forgatókönyvíró, ő is mondta nemrég, talán interjúban, talán megszólaltatták ez ügybe, hogy mit gondolunk, hogyha mai világról szól egy film 2080-ban, akkor az miről szóljon, a Lázár Janóékról szóljon, vagy mi rólunk, a mi életünkről az utcán? És tök egyszerű, ilyenkor már mindenki azt mondja, hogy mi rólunk szóljon, hiszen ők nem mi rólunk szólnak. Mi rólunk szóljon, és ők legyenek a háttérben. Legyen az ő általuk idevetített korszak a háttérben, de mi rólunk szóljon. Tök egyszerű. Hát akkor hogy lehetne Mátyás Király filmet forgatni úgy, hogy az ne mondjuk egy palotai intrikáról szóljon, vagy mitől, hanem arról szóljon, Mátyás Király odaver, odabasz, elfoglal, aztán végén megeszi a fügét. Ilyen film nincs, ez egy hülyeség, ezt mindenki utálná.
Szimbolikusan leszi meg a fügét.
Nem csak úgy lehet Dándorfehérvár filmet, hogy Hunyadi János kinéz a várfalon, és látja azért az iszonyatos tengert ott Pancsova körül, a török tengert, és közben a Kapisztrán János megimádkozik a háttérbe Baras régen. Ez egy hülyeség lenne.
Ez még úgy ilyen történelmi képen elmegy.
Na ezt a plakátra lehet ilyet tenni, hogy úgy végignéz, és azt mondja, ajnye, mennyien vagytok. De ez nem egy film.
Visszakanyarodva a beszélgetés elejére, ahol Zala-megyéről is beszéltünk, de legfőképpen kihaló falvakról. Ennek kapcsán is jutott eszembe, hogy behoznék még egy verset, ennek pedig az a címe, hogy Apa monológ. Hát ha te nem fogod felolvasni, akkor megint én leszek kénytelen.
Akkor te leszel.
Úristen. Jó, tehát akkor a vers mindenkinek rovat következik. Apa monológ. Kérdezd meg magadtól elszármazott, elköltözött, álmait hajszoló, mindig máshol jött ment fiú, eszedbe jut-e néha az apád? Van egy apád, úgy él mögötted, mint egy ivartalan és elkötött senki, aki nagyétkű fiút nemzett, de ez a fiú elment, és ha veled dicsekszik, nem tud otthon senkit se felmutatni. Apaságában naponta cáfolódik, megszólítatlanul tartja magát, mint egy poros háló alád, ahogy te épülsz, minden nap büszkébb, minden nap keserűbb ember lesz az apád. Nyilván gondoltál arra, hogy meghal. Nyilván tudod, hogy épp idegenben leszel, amikor elér a híre. Nyilván felkészülsz erre a hírre. De arra gondolsz, hogy egy halálnak képei vannak? Áll a szobában, mint egy zsák eldől, lever valamit, valamit eltör, arcára esik, majd fölemelik. Gondolsz-e arra, hogy egy halálnak képei vannak? Játsszol-e, mondd csak ezzel a képpel. Nem kéne egyszer leülni vele, és megígérni, hogy ott leszel aznap? Hát azért is választottam, nekem is van egy idős édesapám, aki 90 éves, és nyilván személyesen is megérintett ez, de ez kevésbé érdekes talán a hallgatóknak, inkább az, hogy van benne valami alapélmény, ha nem is egy általános élmény, abban, hogy egy egész generációban mindenki ismer valakit szűkebb körében, aki már nincs itt velünk, mert elment külföldre, és messze van. Ha összeszámolom, vagy ha ezt a számokat akarok mondani, akkor ebben a generációban most mondjuk azt, hogy a 20 és 40 év közöttiekről beszélek, többen mentek ki már külföldre, mint 56-ban. Azt hiszem, akkor 200-300 ezer ember volt, ma már 500 ezer és 1 millió közé teszik ezt a számot. Hogy szerinted van-e értelme itt beszélni addig Deák Ferencről, falvakról, amíg ez a valóság, hogy hiányzik innen megint több százezer magyar?
Az a helyzet, hogy nyilván ők egy adott dátum után indultak meg nagyon, Nyilván nem biztos, hogy mind politika miatt ment el, hanem egyszerűen csak a lehetőségek. Itt úgy látszott, hogy akkor itt most már nagy változás nem lesz. De hogyha ez visszarendeződik, akkor ők már nem jönnek haza. Ők már nem fognak hazajönni. Ez a létező legszomorúbb. Volt érettségi találkozóm egy pár éve Keszthelyen, és mondjuk azt, hogy nem tudom pontosan, hogy mennyi volt hogy mennyien voltunk, de mondjuk a 20-ból 5-6-an élnek otthon, 5-6-an élnek Pesten, és a többi kint van. És az 40-45%. Akik egyébként nem jönnek haza, mert már ott gyerek van, mert már...
És ebben akartam mondani, hogy a gyerekeik sem feltétlen.
Ja, hát a gyerekeik végképp nem jönnek haza. Van egy tó Balaton, de néha hazajönnek a nagyszülőkhöz, amíg élnek, aztán jó napot. De beszélni, kommunikálni, csetelni, már németül, meg olaszul, meg angolul csinálják ezt a... Igen, ők elmentek el, veszítettük őket. Hogy van-e értelme? Nyilván soha nincs értelme. Ha itthon lennének, akkor sincs értelme verset írni, mi értelme van. Ráadásul egyébként, akik elmentek, vélelmezem, hogy azok között felül reprezentálva vannak, akik nekem potenciálisan olvasóim lehetnek. Tehát így se, de nagyon sokat utaztam Dél-Erdélybe, és nagyon megejtő tud lenni egy-egy olyan hely, ahol már nincs magyarság, de még van valamennyi ember, és ez a valamennyi ember úgy csoportosul a templom körül, hogy azok néha meg úgy összerántódnak. Annak van értelme misét tartani? Vasárnap belényesen 6 magyarnak? Nincs értelme, de kell? Hát vesz-e, hogy kell. Úgyhogy tulajdonképpen olyan tök mindegy, hogy 600 vagy 6 ember olvas engem, mert úgyse tudnak eltartani, 600 se tud eltartani. Viszont akkor meg már, ha már sámán kell a népnek, az is tök jó sámán, akire nem figyel senki. Akkor meg miért ne csinálja az ember? Főleg, hogyha nem ért máshoz.
De azt elég jól csinálja.
Hát ez tök jó, csak ez nem olyan, mint a hosszú katinka sajnos, hogy 4 mikromilliméterre korábban csapott be, mint a másik. Sajnos ez nem mérhető, ez egyáltalán nem mérhető. De nem baj, mert nyilván nem arra megy a buli. Vagy nem arra megy ki a játék.
Mire megy ki a játék?
Hát lehet, hogy tényleg ez, hogy hat embernek misét tartani.
De te is eljöttél, te is Pesten élsz pillanatnyilag, nem hát, alsó Páhokon.
Igen, jó, azért Páhokon nem volt jogi egyetem, de egyébként meg hát létezik egy olyan, hogy irodalmi élet, az leginkább Pesthez köti az embert, de az a helyzet, hogy a magyar irodalom, vagy a magyar költészetnek a története nagyon nagy részt, mert nyilván vannak kivételek a erdélyi irodalom például, de nagyon nagy részt vidéki fiúk Pesten. Nem mindenki teheti meg, hogy haza tudjon menni. Ki az, aki azt mondja Ady Endrére, vagy mit tudom én, Kosztolányira, hogy karrierizmus miatt Pesten lett, miközben milyen tök jó lett volna érmény szentem. Valószínűleg egy Adinak, ahogy gondolkodott a világról, pokol lett volna érmény szenten az élete a telek végébe. Vagy Kosztolányinak a szerb-horvát-szlovén királysághoz tartozó Szabadkán. De az a helyzet, hogy én meg úgy fogom fel, pont azért, mert most már mobilisabb világban élünk, hogy én szerintem egy pár év múlva meg tudom tenni, hogy hazamegyek, és ez is a terv. És nem elsüllyedni, és levezetni, és kivonulni a világból, meg nem dacosan, meg nem valaminek hátat fordítva, meg végképp nem azért, mert nem sikerült a pályám, és hazakullogok, nem tudom, könyvtárosnak, hanem egyszerűen nekem ennyi ideig itt kellett lennem ahhoz, hogy utána már otthon tudjam csinálni azt, amihez értek. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem Pestet. 3 gyerekem született Pesten, imádom ezt a várost, rajongója vagyok, stb. Stb. De nem hiszem, hogy ezt olyan nagyon kell magyaráznom. De egyszerűen van az embernek egy élete, és azt oda viszi, ahova szeretné vinni, és nekem ennyi ideig itt kellett lennem, amíg fiatal voltam mondjuk, és szeretnék csöndesebben, lassabban lenni egy kicsit, hogy tudjak dolgozni, és olyan dolgokat írni, amiket itt meg nem tudok megírni, pont azért, mert jár a szemem balra-jobbra.
Honfoglalás eposz.
A honfoglalás eposzt, azt Keszthelyen kell megírni, ennyi.
Zalában legalábbis.
Zalában, igen.
A műsor epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu. Tehát még egyszer, az oldal címe az életmegminden.hu. Természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ahol a korábbi és az új epizódokat is szintén meghallgathatjátok. Ha itt iratkoztok fel a podcastra, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. A podcast természetesen hallgatható a Spotify-on is, csak keres rá arra, hogy az élet meg minden.